Kedves testvéreim, adi ünnepségek vannak az országban, mindenki adi idézi, Lédát, Csincsát emlegeti. Én is kiírtam egy mondatot, Csinszka. Önéletrajzából ezzel kezdem mostani előadásomat. Azt írja egy helyen ez a Csinszka, hogy a nagy szenvedés néha a felismerhetetlenségig eltorzítja a még magát emberré nem tornázott lelket. Gyermekedett fogalmazás, nem sok benne a tudomány, a magával ragadó pszichológia vagy költészet, de azért ebben a gyermekedett fogalmazásban megszólal egy gondolat, amit érdemes kihámozni ezekből a szavakból. Megszólal az a gondolat, hogy az ember nem lesz csak úgy magától emberré. Ő így mondja, hogy emberré kell tornáznia magát. Így van ez. Emberré tornázza magát az ember. Akkoriban a század elején ezt, hogy emberré tornázni magát, ezt úgy értették, ahogy ő maga is gyakorolta, hogy Svájc, nevelő otthon, kis zongora, kis költészet, festészet, kultúra. Aki ezekkel táplálkozik, az folyamatosan emberré tornázta magát. Azóta változtak a módszerek, és ma is érti, tudja az ember, hogy magától nem lesz emberré, csak ma már nem ez a módszer, hanem ma jóga gyakorlatokról beszélnek, autogén tréningről, mentál higiénéről, különféle gyakorlatozásokról, vallásos vagy nem vallásos exercíciumokról, gyakorlatokról. Tehát ma is megvan ez a gondolat, hogy magától nem lesz emberré az ember, valami módon tornáznia kell magát, fel kell tornáznia magát az emberlét magasságára. Bevezetőnek jó ez a gondolat, mert mindjárt fölébred bennünk a kérdés, hogy vajon a kereszténység is egy ilyen fajta torna, a jóga gyakorlatok és egyéb régi és modern keleti és másfajta gyakorlatok mellett egy iskola arra, hogy emberré tornáztuk magunkat. Majd visszatérek erre, de már most határozottan mondom, hogy nem az a kereszténység, hogy emberré tornáztuk önmagunkat. Azután idézek egy bestsellert. Nyugaton százezrek, talán ma már milliók olvasnak egy könyvet, aminek a szerzője egy pszichoanalitikus, egy Richter nevű német szerző, aki könyvet írt ilyen címen Flüchten oder Standhalten. Megfutamodni vagy helytállni. Bestseller lett ez a könyv, olvassák, és megszívlelendő igazság vannak ebben a könyvben. Szeretném egy kicsit részletesebben is ismertetni a gondolat menetét. Azt mondja, hogy nem csak a gyermekkori traumák, sebesülések emlékét visszük magunkkal, mint ahogy a régebbi pszichiátriai iskolák vallották, első 3-4-5 esztendőben megkapjuk az alapvető sebesüléseinket, anyahiány, szülők veszekedése, egyik testvért elénk helyezik, és így tovább. Az alapvető sebesüléseket megkapjuk az első esztendőkben, aztán ezek reprodukálódnak, újra játsszuk ezeket, így mondják ezek a szakemberek, próbáljuk másodszorra jobban játszani a játszmát, a házasságkötésben esetleg az anyahiányt akarjuk bepótolni, újra élni, és így tovább. Mert ez a szerző azt mondja, hogy persze történik ez, a gyermekkori sebesüléseinket újra játsszuk menet közben, de hozzájárulnak ehhez mindenféle új konfliktusok, amelyek a gyermekkorban nem voltak még, a modern társadalom, a környezet gondoskodik róla, hogy bőségesen legyenek konfliktusaink, és ezekben vizsgázunk, és itt mondja ki a fő gondolatát, az emberlétnek a nagy döntése az, hogy megfutamodik a problémák elől, vagy pedig igyekszik helyt állni a problémákkal való birkózásban. Innen kapta a címét is a könyv, megfutamodni, vagy helyt állni. Most mi az, hogy megfutamodni? Honnan és hova futamodik az ember? És helyt állni? Miben? Hogyan kell helyt állni? Itt bizony vele kell mélyülni a témában, mert úgy felszínesen az ember nagyon olcsó megoldásokra gondol, mivel itt egyházi helyiségben vagyunk például. Valaki gondolhatja azt, hogy helyt állni azt jelenti, hogy vallani azt, hogy van Isten. Hiszek az Istenben, van Isten, ez a helytállás. A megfutamodás az ateizmus, nincs Isten. Na de ez a szerző ilyen olcsón nem adja a dolgot, és mi se adjuk ilyen olcsón, testvérem, a dolgot, mert nagyon könnyen lehetséges, hogy ez a tétel, hogy van Isten, én hiszek Istenben, ez az egyik embernél valóban a helytállás, de a másiknál lehet a megfutamodás esete. A megfutamodás a személyes felelősségvállalástól, döntéstől, akarástól, egy olcsó berejtőzködés az Isten szeretetébe, ahol nincs probléma, ahol nincs harc. Tehát önmagában ez, hogy van Isten, hogy kimondom ezt a mondatot, ez épp úgy lehet a megfutamodás esete, mint a helytállás esete. Mint ahogy fordítva is. Ha valaki azt mondja, hogy nincs Isten, ez épp úgy lehet helytállás, ha igazán valami belső meggyőződés vezéri ezt, mint ahogy lehet megfutamodás a problémák elől, elbújás a tömegbe, nincs Isten, belemosódás a tömegbe. Tehát ez a könyv arra figyelmeztet minket, hogy ne osztogassuk olcsón a minősítéseket, hogy ez elfut, az helyt áll, hanem igyekezzünk mélyebbre hatolni. És most csak a végeredményt mutatom meg, szerinte a helytállás igazában az, ha az ember önmagát egészen elvállalja. És a megfutamodás az, amikor önmaga elől fut az ember. A helytállás az, hogyha külső, belső, egész gazdag mi voltomban, elfogadom magamat, elvállalom magamat. És a elfutamodás az, hogyha az igazi önmagamat megtagadom a felszínes önmagamért. Itt ez a kép jutott eszembe, hogy bánya omlás, és valahol a mélyen ott rekedt egy ember, megindul a mentés, lapátolnak, ásnak lejjebb, és közben figyelnek, hallgatóznak, hogy ad-e még jelt, életjelt az, akit rászakadt, vagy akit elzárt a bányaomlás, ad-e jelt magára, és úgy folyik a mentés. Na, testvérem, a modern embert az jellemzi, hogy nem csinálja ezt a mentést. Jó lehet, rászakadt az ember igazi önmagára a bánya, és ahelyett, hogy ásna le ahhoz az elszigetelt igazi önmagához, ahelyett gyakran inkább még egy lapáttal tesz rá, és egyáltalán nem zavarja, ha már nem ad jelt az a lezárt, az a bánya omlással elzárt igazi önmaga. Ez a könyv is arra figyelmeztet tehát, hogy az ember sokkal több, mint amit a felszínen megél, és az igazi nagy emberi döntés az, hogy kifele lapátolom azt a betemetett igazi önmagamat, vagy pedig még egy lapáttal rakok rá a modern narkotizáló lehetőségek által, tömegkommunikáció, akár kultúra, muzsika, sok minden lehet, ami igazában minden önmagában való értéke mellett még egy lapát rá, és egyáltalán nem zavarja az embert, ha már nem ad jelt az a belső ember. Még mindig csak ismertettem ezt a könyvet, nagyon megkapott engem az a gondolat, hogy vigyázzunk azzal a bizonyos sikerélménnyel. Manapság a nevelésnek egyik nagyszerű eszköze a sikerélmény kell adni a gyerekeknek, és akkor mobilizálódik az egész emberke, és csinálja a dolgot, ha kapja a dicséretet. Azt mondja, hogy vigyázat, a sok sikerélmény által egy olyan függőségbe jutunk az emberekkel szembe, ami aztán nagyon megbosszulja magát. Kétélű fegyver ez a sikerélmény. Egyfelől tényleg mozgósítja az embert, de másfelől olyan függőségbe juttatja, hogy a végén már csak akkor csinál valamit, ha megkapja érte a jutalmat, és csak arra néz, hogy miféle jutalmakat osztogatnak. Ezzel szemben azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy annak a gyereknek, akit nevelünk, aki a miénk, annak legyen önálló értékrendje, akár kap érte jutalmat, akár nem, dolgozza ki a maga értékrendjét, és ha szerint cselekedjék, igyekezzék azt megvalósítani. Na de vissza tehát a könyv gondolatmenetéhez. A nagy döntés az, hogy megfutamodok a problémák elől, vagy igyekszem helytállni. És általában a futamodást, az elfutást választják az emberek. Miért? Kérdezi a szerző, és erre egyértelmű a felelete. Azért, mert az emberek félnek. A félelem van a megfutamodás mögött. Tehát kitől, mitől félnek az emberek? Nem Istentől, hanem a többi emberektől. A modern emberből többé-kevésbé kiveszett ez, hogy félek az Istentől, ítélettől, Isten haragjától. Eleve rettetesen fél a mai ember a környezetétől, a többi emberektől. Emögött a félelem mögött megint az van, hogy rettenetes dolog egyedül lenni, ha kiközösítenek. Ha nem tartozhatom bele egy csoportba, akkor végem van. Az egyedüllét iszonyatos, elviselhetetlen. Ezért a félelem odahajt a többi emberekhez, az ő normáikat elfogadom. Jó lehet belül, még először volt valami tiltakozás, aztán addig manipulál az emberi társaság engem, amíg a lelkem legmélyén is már eleve igazodom a társaságnak a normáihoz. Föladom önmagamat, végképp megtagadom önmagamat, elárulom önmagamat, megfutamodtam önmagam elől. Azt mondja a szerző, hogy ebben az egész folyamatban az a legveszélyesebb, hogy a tudat kikerülésével zajlik le mindez. Nem is tudom, hogy mennyire manipuláltak, az az illúzióm, hogy én önálló ember vagyok, szabad ember vagyok, nem veszem észre, hogy már réges-rég a lelkem legmélyéig lehatott a társadalomnak ez a manipulációja. Na ennyit erről a könyvről. Vegyük ki ebből ezt a gondolatot, hogy valóban a létünknek a nagy döntése ez, hogy vállalom önmagamat, vagy pedig megfutamodok. Most, amikor ilyen könyveket olvasunk, testvéreim, akkor kell, hogy eltöltsön minket az az öröm, hogy ébredezik az ember az emberben, az emberiségben. Ébredezik az ember. Merem így mondani, hogy egy 400 esztendős nagy kábulat után kezd ébredezni az ember az emberben. Erre a 400 esztendőre, ami mögöttünk van, nagyon büszke az emberiség, mondván, hogy akkor lett nagykorúvá az ember, elővette az értelmét, elkezdett mindent mérni, alakultak a tudományok, nyomukban a technika, és kialakult egy csodálatos világ. Tehát büszke az ember erre a 400 esztendőre, de én hiszem azt, hogy el fog jönni az idő, amikor úgy értékeljük, hogy egy rettenetes kábulatba estünk, valamit elveszítettünk, valami meghalt bennünk, és legyen áldott Isten, hogy e 400 esztendő után kezd álmából ébredezni az ember kezd, ebből az évszázados kábulatból fölriadni, mert most már tényleg riasztó jelzések vannak, hogy hova vezeted ez a 400 esztendő. Ennek a 400 esztendőnek a vezér szava az volt, hogy az ember a mértéke mindennek. Az ember a teteje mindennek. Az ember a maga intellektusának, gondolkodásának ítélő széke elé von mindent. Ha valamire rámondom, hogy van, az van. Azt mondom, hogy nincs, az nincs, mert én vagyok a világbíró. Én mondom meg a végső ítéletet mindenek felett. Cogito ergo sum, gondolkozom, és ez az én létemnek az isteni, bár ezt a szót már nem is használják azóta, minősége. Szóval a mérhetőségnek, az emberi arányoknak a kábulatába jutottunk, és most kezdünk ébredezni, hogy azért valamit elveszítettünk eközben. Ébredezik az ember, és ennek az ébredezésnek a jele az, hogy a jóga tudomány hódít, és a jóga tudományból leszármaztatott modern tornák, emberré segítő tornák olyan divatossá lettek. Most még egyszer fölvetem a kérdést, hogy mi is, mint keresztények beállunk tehát ebbe a sorba, és mi is egy eset vagyunk ebből az örvendetes ébredező seregből? Hát igenis, meg nem is. Örömmel állunk be azoknak a sorába, akik ébresztik az embert az emberben. Nem tekintjük magunkat egyedül uralkodóknak, egyedül állóknak, éppen hitünkből következően dicsőítjük Istent, hogy sokféle szerszáma, eszköze van, amelyekkel Isten tényleg ébrezgeti az embert szinte az utolsó órában, mielőtt valami nagy kár tenne önmagában azzal a híres eszével. Csak egyetlen adatot mondok, testvéreim, a londoni katonatudományi intézetnek a fölmérése szerint a világon jelenleg 400 ezer diplomás ember van a hadiiparban foglalkoztatva. 400 ezer diplomás ember gondolkozik azon, hogy hogy lehetne jobban gyilkolni a másikat. Nem iszonyat ez az egyetlen adat. 400 ezer mérnök és szervező és egyéb ember, aki a egyetemi diplomájával bevonult egy társaságba, hogy tökéletesítse a fegyvereket. Ez a 400 esztendőnek a eredménye, ahova eljutottunk. Na, ebből ébrezget minket Isten, és mondom, egyrészt örömmel állunk be mi is azok közé, akik ébresztik az embert az emberben, de másrészt mégis szeretnénk a bizonyságtételünket világosan elmondani, hogy mi a mi üzenetünk, mi a mi szavunk mindebben. Hogyan szeretnénk mi ébreszteni az embert az emberben. És most olvasok valamit a Bibliából, amiben egy bizonyos felelet hangzik erre a kérdésre. A menetünk az lesz, testvérem, hogy szavakat mondok, amiknek a jelentése most még nem egészen világos, de azt remélem, hogy menet közben egyre inkább telítődik tartalommal az, ami először csak olyan formális vagy vallásos, vagy jelentés nélküli szónak tűnik. Tehát a kérdés az, hogy mi a kereszténység szava ebben a világban, és azok között, akik ébrezgetik az embert, mi a keresztény bizonyságtétel. Egy helyet kikerestem az Ószövetségből, a Királyok második könyvéből, a 6. fejezetből olvasok néhány verset. Elizeus prófétáról van szó, akire nagyon megharapszik a szíriai király, mivel hogy látnoki prófétai képességével belelát a szíriai királynak ellenséges gondolataiba, és ezáltal meghiúsítja azoknak a végrehajtását. a szíriai király ezt parancsolta: menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Ebből az igéből most csak ezt teszem hangsúlyossá: uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. A kereszténységet lehet így meghatározni, hogy aki azelőtt vak volt, annak megnyílik a szeme és lát. Aki addig jajgatott, hogy jaj, jaj, mit csináljunk, körülvesznek lovak, szekerek, betegségek, rémületek, szegénység, öregség, halál, ennyiféle harci szekér, lovak vesznek körül, körül vagyunk zárva, emberi létünk be van zárva az ellenségességnek mindenféle áthidalhatatlan gyűrűjébe. Jaj, jaj, mit tegyünk? Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. Ezt az egyszerű igét most néhány mondatba bontom föl, és így kezdek válaszolni arra, hogy a kereszténységnek mi tehát a bizonyságtétele ebben a mai világban. Az első gondolat, ami ebből az igéből világosan kitűnik, testvéreim, az, hogy körülvesz minket egy gazdag szellemi világ, csak éppen antennánk nincs, hogy azt érzékeljük. A kereszténységnek ilyen tanítása van, hogy nem csak az anyagi világ van, nem csak az ember világ van, az emberi gondolkodás, az emberi szervezés, az emberi tudás, az emberi erő van, hanem egy láthatatlan világ vesz körül minket. Ebben a jelenetben két ember áll elénk, Elizeus és a szolgája. Az egyik nyugodt, azért, mert azt is látja, amit nem lehet látni. A másik jajgat, nyugtalan, mert csak azt látja, amit lehet látni. És Elizeus szolgált az, hogy uram, nyisd meg a szemét, hogy ő is lásson többet, többet. És megnyílik a szeme, és megszűnik a jajgatás. Hiszed, de testvér, hogy megszűnnék a sok jajgatás, amivel te most a környezetedet boldogítod. Az a sok jajgatás megszűnnék, ha megnyilatkozna a szemed és látnál. Igazán mondom, hogy megrendültem, amikor nézegettem gondolatokat ehhez az igéhez, és egyik helyen egy ilyet találtam, egy William Tyndale nevű vértanúja volt Angliában a reformációnak, és amikor vitték a vérpadra, utoljára egy hangos imádságot kiáltott el Isten felé, ez a vértan azt mondotta, hogy Istenem, nyisd meg Anglia királyának a szemét. És ezzel ment a vérpadra. Istenem, nyisd meg Anglia királyának a szemét. A keresztények átéltek valamit ebből, hogy vak voltam és most látok. Jézus egyszer azt mondotta, hogy ítélet véget jöttem a világra, hogy akik vakok, azok lássanak. Akik látnak, azok vakok legyenek. Farizeusok megkérdezik, hogy tehát talán mi is vakok vagyunk. Szóval, és ha vakok volnátok, akkor minden rendben volna, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, azért megmarad a ti bűnötök. ennek a mostani emberiségnek a nagy leckéje az, hogy ebből a gőgből, tehát a 400 esztendős gőgből kijöjjön, hogy Istenem, hát én vak vagyok. Onnan kezdve, hogy olyan büszke lettem a magam képességére, onnan kezdve, hogy hátat fordítottam a láthatatlannak, hogy a magam kezelésében akartam megoldani mindenféle emberi problémát, onnan kezdve elhomályosodott az elmém. Nem könnyű ezt a fordulatot megvalósítani, és igazán kevesen vannak, akik ilyen belső örömből, háladásból mondják, hogy vak voltam és most látok. De ez az első tanítás, ebből az igéből hangzik, testvéreim, hogy körülvesz minket egy szellemi világ, és nincs antennánk. Istenem, gyógyítsd meg a szolgát, a királyt, mindazt, aki vak, hogy lássa azt, ami most láthatatlan. És a kereszténység igazából egy ilyen föloldódás, egy ilyen megbékélés, hogy de hiszen többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ha Isten és az ő egész gazdag szellemi világa velünk van, akkor mit árthat nekünk halál, betegség, üldöztetés, nyomorúság? Ezek csak szavak, ha nincs mögöttük a valóság. Én nem tudom nektek a valóságot adni, testvérem, de el tudom mondani azt, hogy a kereszténység igazában ez a valóság. Megnyílik a szemünk, és a szellemi világgal valamiféle kapcsolatba kerülünk, és onnan kezdve megszűnik a jajgatás. A jajgatás tipikus jelensége annak az embernek, aki csak a láthatókat látja. És kétségben van esve, hogy hogy körülveszi őt a látható erő, az ellenséges, a gyilkos erő. Tehát ez az első, körülvesz minket egy szellemi világ, csak az antennánk nem működik. Ebből következik a második tétel, ami igazából csak megerősíti az elsőt. Ezt pedig így mondom, hogy abban a szerkezetben, amit embernek nevezünk, abban végzetesen elromlott valami. Abban a szerkezetben, amit embernek nevezünk, elromlott valami. Most ezt régebben így mondották, hogy bűnös lett az ember. Hát persze, elromlott, bűnös lett az ember. Javuljon meg, és akkor rendbe jön minden. Nem ez a kereszténység, testvére, vigyázat. Vigyázat, óvakodjunk a téttanítóktól. Nem az a kereszténység, hogy elromlott az ember, mert bűnös lett. A teljesebb igazság az, hogy elromlott az ember, mert nem funkcionál emberként az ember. A funkciójában állott be zavar, és azért az embernek ezt a funkcionális zavart kell kiküszöbölni. És itt érek vissza a Csinszka szavára, hogy aki még nem tornázta emberré magát. Tehát van ilyen reménység. Természetesen sokakban, autogén tréning, jóga, gyakorlatok, stb. Van ilyen reménység, hogy emberré lehet tornázni magunkat. Ebben a koncepcióban az ember csak lusta, vagy fejletlen, vagy gyermetek, vagy primitív. Ha tornázza magát, a benne szunnyadó képességek kivirágoznak, és emberré tornázza magát. Vannak ilyen koncepciók az emberré ébredésről. Nem ez a kereszténység. A kereszténységnek a döntő tanítása az, hogy funkcionális zavar állott elő az emberben, és azt helyre kell igazítani, azt meg kell gyógyítani. Tehát a kereszténységnek a lényege nem ez a parancs, hogy légy jó ember, javulj meg, nem ez a parancs. Ha ezt hirdeti kereszténység címén, nyugodtan menjetek odébb, mert az nem kereszténység. Nem az a kereszténység, hogy javulj meg, ez a parancs, hanem a kereszténység az az öröm üzenet, hogy lehet meggyógyulni. Lehet meggyógyulni. Azt az antennát, ami nem működik, azt működésbe lehet hozni. A vak szemek megnyílhatnak, és láthatjuk körülöttünk ezt a mindenséget. A harmadik gondolat az, hogy tehát valami isteni érintésre, gyógyításra van szükségünk, és amikor ezzel gondolkoztam, akkor először is meglepett az a sokféleség, hogy az isteni érintések érkeznek az emberekhez. Nincs szabály. Van, akit Isten álmában érintett meg, van, akit Isten egy halálos ágynál érintett meg, van, akit Isten egy karambolnál érintett meg, van, akit csöndes meditációban, van, akit látással, van, akit hallással, hallatlanul gazdag az Isten kelléktára, Isten eszköztára, ahogyan megérintheti az embert. Ahogy én ezen elmélkedtem, egy néger spirituálé szövege, hangja szólalt meg lelkemben. Bizonyára többen ismerik ezt a gyönyörű spirituálit, hogy invisible hands, láthatatlan kezek kormányozzák ezt a világot, láthatatlan kezek őriznek engem, pásztorolnak, terelgetnek, védenek, visszatér ez az invisible hands, láthatatlan kezek. Most testvéreim, a kereszténységben valami ilyesmit élünk meg, hogy nem csak látható kezek vannak, amelyek ökölbe szorulnak, ellenünk emelkednek, furkálnak minket, nem csak látható kezek vannak, hanem láthatatlan kezek. És hogyha még inkább átéljük a láthatatlan kezek munkáját, akkor az is egyszer csak élményé lesz számunkra, hogy átszegezett, láthatatlan kezek vigyáznak rejánk. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy a kereszténység nem egy tan, hanem egy történés. Történt valami ezen a világon, és ez a történés azóta is folytatódik. Itt ebben a gyülekezetben szoktuk mondani, hogy az Isten nem van, nem egyszerűen csak létezik, hanem történik. És az átszögezett kezek, azok egy történetre emlékeztetnek. Az történt, ami hitünk szerint, hogy közénk jött az Isten. Így emberi alakban, ember testben közénk jött, és csodálatos kezek mozdultak meg, amikor az ember jött erre a világra, betegek közé nyomorultak, kitaszítottak közé, megérintette őket, és erő származott, simogatta a kicsi gyermekeket, vigasztalta a gyászolókat. Látható kezek voltak, amelyből csodálatos erő, gyógyulás, üdvösség származott, aztán átszögezték ezeket a kezeket, meghalt. De aztán egyszer csak megjelent és megmutatta az övéinek, hogy nézzétek, itt van a szögeknek a helye. És láthatatlanná lettek ezek a kezek, és ezek az átszögezett láthatatlan kezek pásztorolják a világot, ez a mi keresztjét hitünk. Átszögezett láthatatlan kezek. Mert ami átélésünk a szellemi világból nem csak úgy általában a szellem, az objektív világszellem, az isteni szellem. Testvérünknek tekintjük azokat, én legalábbis testvéremnek tekintem azokat, akik a szellemet amúgy a maga objektivitásában élik át. Nekem testvérem mindenki, aki a szellemi világból valamiféle érint. És lesz, valamiféle üzenetet vesz. De keresztjénné azt tesz minket, hogy az átszögezett kéznek a simogatását, az inspirációt, a terelését éljük át. Jézus Krisztusban vesszük az Isten szellemi ajándékait, érintéseit, és ez a mi kereszténységnek a lényege. Majd folytatjuk, egyelőre csak ennyit tehát. A tornázással valahova eljuthatunk, de az kevés. ami keresztény bizonyságtételünk az, hogy gyógyulnia kell az ember nevű szerkezetnek, és ez nem belső erőknek a fölfakasztása által történik meg, jól lehet, ezt is kell cselekedni, és itt nekünk bizony van mit tanulnunk azoktól, akik ebben mesterek, akik ebben előre jutottak, mint mi, elfogadjuk azoknak segítségét, akik a tornázás által akarnak valamennyire eljutni, de csöndesen, alázatosan azt mondjuk, hogy testvérek, ennél nagyobb baj van az emberiséggel, mintsem, hogy tornázással ki lehetne onnét jönni. Igenis szükségünk van arra, hogy a szemünk megnyilatkozzék és lássunk, szükségünk van arra, hogy valóságos kapcsolatba kerüljünk a szellemi világgal, és a mi számunkra a kapcsolat neve Jézus Krisztus, a mi számunkra a kapcsolat minősége, a szellemi világnak a minősége az, amit Jézus Krisztus cselekedett. Láthatatlan kezek pásztorolnak minket, és amennyiben ez átélik, annyiban elcsöndesedik a keserűség, annyiban kiviláglik életünk értelme, annyiban megbátorodnak a lépéseink ebben a rettenetesen mozgó, ingadozó világban. Áldjon meg Isten, hogy most ezeken gondolkozzunk, aztán majd vezessen tovább. De még egyszer ennek a könyvnek a fő kérdését hadd tegyem föl, megfutamodni vagy helytállni. Félelemből megfutamodni önmagunk elől, félelemből még egy lapátot rátenni, hogy az a belső ember ne szólaljon meg. Jézus Krisztus segít kilapátolni azt a belső embert. Jézus Krisztus segít arra, hogy az a belső ember kapcsolatot teremtsen a mennyei világgal, és ez a keresztény élet, vagy akárhogy mondjuk, ez a mi békességünk, ez a mi gyógyulásunk, ez a mi újjászületésünk, ez a mi üdvösségünk. Imádkozzunk.